Folytatás következik.
Horthy Miklósné napló, 1944-45. Felolvassa a Fülöp Sára. Szerda, február 14. Nikuskánk születésnapja. Ma 38 éves. Nem tudom, hol van, nem tudom, kikkel van együtt, de valószínűleg nincs olyan mellette, aki tudná, milyen nap van ma, is gratulálhatna neki. Nekünk meg nem szabad. De gondolatban nála vagyunk, és ma délben ittunk az egészségére. Segítse meg az irgalmas Isten. Péntek, február 16. Tegnap bevonta a német rádió, hogy 5 heti ostrom után Budapest elesett. Milyen állapotban lehet az, ami szépséges, kedves fővárosunk? Hát nem lett volna jobb már 5 hét előtt feladni, megkímélni a pusztulástól, mikor így is biztos volt, hogy nem fogják tudni tartani a nagy túlerővel szemben? Az nem lehet kérdés. Ennek feláldozhatják a saját városaikat, de ne a másét. Vajon kimaradt ott a családból az ismerőseink közül? Mi a sorsuk? Ili most folyton lesi a rádióban, nem szól le meg Budapest. Remélhetőleg mielőbb megfog. Jelenleg másra gondolni, másról beszélni sem tudunk. Állítólag a királyi vár is lángokban állt, mikor a németek kivonultak onnan. Mennyi borzalmat élhettek át, akik ott maradtak. Szinte megnyugvást tudni, hogy a város falai között megszűntek a harcok. Bízunk Istenben, hogy nyugodtabb napok várnak most rájuk. Szombat, február 17. Pár nap óta szokatlanul meleg, gyönyörű napos idő van. Nem lehet kimenni sétálni. A teraszon ülünk, olvasunk. Egészen tavaszi idő. Ennek csak az a hátránya, hogy a repülők is használják ezt az előnyt, és sokat dübörögnek felettünk. Tegnap délelőtt is 100-ával repültek el, s nekünk természetesen lenn kellett ülni a bunkerben. Roppant soká tartott. Motorzúgás sem lehetett már hallani, ebéd ideje is bőven elmúlt, éhesek voltunk, tiszta szekatúrának tartva, hogy még mindig lent tartanak. Nem vártuk meg a riadó lefújását, feljöttünk ebédelni. A kapus rettenetes patáliát csapott, Miklós is dübejött, nagyon kellemetlen jelenet és momentum volt. A kapus elég szemtelenül viselkedett. Remélem, nem lesz valami hátrányos következménye ennek az incidensnek, hiszen teljesen ki vagyunk neki szolgáltatva. 2. február 20. Körülbelül 2 hetenként az itteni külügyből különböző aljas vádakkal támadást intéznek Miklós ellen, és felelősségre vonják a múlt ténykedéséért. Mondanom sem kell, hogy szemenszedett valótlanságok, szemtelen állítások, saját maguk által összeállított cikkek alapján alávaló fenyegetésekkel. Felháborító viselkedés. Sajnálom szegény konzult, akinek ezeket az ízléstelenségeket közvetítenie kell. Mi lehet ennek a célja? Legutóbb azt üzenték Miklósnak, ha nem tudja magát tisztázni, kénytelenek a vendégjogot megszüntetni, és minket, mint foglyokat kezelni. Hát eddig mik voltunk? Mi sohasem tekintettük magunkat vendégeknek, hanem 100%-ban annak, ami a valóságban vagyunk, foglyoknak. Szerda, február 21. Vastag hótakaró borítja az egész tájat. A napok óta tartó tavaszi időjárás után ez egy nagy és kellemetlen meglepetés volt. Bár lehet, hogy jobb, ha most tombolja ki magát a tél, most még van fűtőanyag. Tegnap hír érkezett Vattairól a konzul számára. Az első hír szegényről, mióta elment. Feladva a sopronkőhidai fogházból. Tehát ott landolt szegény, és mi jóhiszeműen még mindig abban bíztunk, hogy vissza fog jönni ide. Mert azt mondták, hogy 2 napra viszik el. A levélben pár sor Brunsziknak volt számva, kéri, küldje utána ruháját, a fehér neműjét, stb. Azt már tudjuk, hogy Veres Lali is vele van. Mindig abban bíztam, hogy ezek a jó emberek, barátok együtt vannak Miklóssal, de ezek szerint ő nincs velük. Vajon hol és kikkel lehet együtt az én szegény kisfiam? 2. február 27. Szombaton a konzul szoba mérlegén megmértük magunkat Miklóssal. Ő 7, én 6 kilót fogytam. Elég alapos súlyveszteség, aminek inkább örülünk. Leadtuk a szükségtelen hájat, karcsúbbak lettünk, de ráncosabbak, öregebbek is. Ennek oka a sokkal gyengébb táplálkozás, de még inkább a sok lelki emóció, izgalom. Tegnap legnagyobb meglepetésünkre Brunswicknak megengedték, hogy a konzul kíséretében meglátogathassa a fiát, aki itt van valahol a közelben. Tényleges tiszt, az egész ezredével áthozták őket ide valami tábori kiképzésre, aztán majd biztosan itt fogják harcba bevetni őket. Ott találta a feleséget is. Az is Németföldre menekült, sok mindent mesélt, de ők is már 2 hónap ezelőtt elhagyták Budapestet, így az utóbbi eseményekről mit sem tudnak. Épp ugye a családról sem, sajnos. Hol van itt megint a logika? Leveleket nem engednek ide, de megengedik, hogy összejöjjön a családjával. Kedd, március 6. Tegnap előtt vasárnap Brunswick elhagyott bennünket. Múlt pénteken a konzul hivatalosan bejelentette Miklósnak, hogy Brunswick visszakapta a szabadságát, miután nem merült fel ellene semmi terhelő adat, s utazhat családjához, ki jelenleg Tangerszi mellett tartózkodik. Hiányzik a Bridge-nél, Saruminél, és hiányzik a hírszolgálata. Tőle tudtunk meg minden eseményt, ami a házban történt, ő tudott a különböző szerelmi intrikákról is, stb., mert mindenkivel jobban volt, mindenhol odadugta az órát, és mindent tudott. Így most még jobban el vagyunk vágva a külvilágtól. Illivel gyakran megütközéssel konstatáljuk, szellemileg mennyire süllyedünk. Hiányzik minden ösztönzés, folyton csak egymás között élve nem vetődik fel semmi új téma, már nem képes az ember egy beszélgetést folytatni. Az egyedüli hírek a harctéri hírek, melyek a rádión át eljutnak hozzánk. Ezek és a folytonos gondok távolban levő szeretteink is jövőnkért úgy lekötik a gondolatainkat, hogy másról beszélni már nem is tudunk. Pedig mindannyian sokat olvasunk. Szerencsére vannak itt könyvek. Rávetettem magam Goethére, kit eddig sohasem volt időm türelmesen alaposan olvasni. Olvasom Balzacot, gyakorolom magam a francia és angol nyelvben, olvasásban és írásban. Iparkodunk magunkat elfoglalni, az időt valahogy hasznosítani. De úgysem lehetne a szellemi fejlődés idejének tekinteni az itt töltött hónapokat. Amilyen szép, meleg napok voltak februárban, olyan pocsék lett a március. Pedig napok óta havazik, hideg van, folyton fúj a szél, és egészen utálatos. Pedig egészségnek, kedélynek, idegeknek, hangulatnak úgy kellene már egy kis meleg tavaszi napsütés, természetébredés, új fények és madárdal. Szombat, március 17. Megjött a várva várt meleg tavaszi napsütés. Ezen a héten olyan gyönyörű enyhe napjaink voltak, hogy kabát nélkül kincsüt kérezhettünk a balkonon. Úgy élveztük, mindannyian felüdültünk testileg, lelkileg. Hétfőn nagy eseménye volt Waldblichnek. Megérkezett váratlanul a generálkonzul felesége és 8 éves kislánya, akik az oroszok elől voltak kénytelenek menekülni. Már másodszor menekült, nem tudta már, hogy hova menjen, itt landolt a férjénél. Egészen rokon szembes asszony. A kislánynak meg különösen örülünk, van végre játszótársa Istvánnak, habár jóval idősebb is, nem értik meg egymást, mégiscsak gyermek, közelebb áll hozzá mentalitásban. Reméljük, hogy így hamarabb fog megtanulni németül is. Kedd, március 27. Nagyon elhanyagoltam a naplóírás, de olyan kellemes meleg volt az időjárás, hogy ha csak lehetett, kincsüt kéreztünk a napon. De aztán most is ugyanolyan egyformák, egyhangúak a napok. 2 nap óta lázas izgalomban élünk, a szövetségesek a nyugati fronton óriási lendülettel törnek előre. Úgy néz ki, mintha a német ellenállás mindenütt megtűrt volna. Napokon belül sorsdöntő fordulatok várhatóak, ami a mi helyzetünkre is nagy kihatással lesz. Mi vár ránk? Ez a nagy, életbevágó kérdés kísért éjjel-nappal. Az Úristen irgalmába vetett bizodalmunk egész egyetlen reménytettségünk, vigaszunk. Csütörtök, március 29. A szövetséges csapatok tovább vonulnak előre győzedelmesen, már Bajorország észak-nyugati részén vannak, az itteni környezet körében nagy a deprimásság, a pesszimizmus. Magyarországon is az oroszok offenzívába mentek át, és közelednek az osztrák határhoz. Furcsa érzés, amikor az ember nem tudja, hogy rövid időn belül visszakapja-e a szabadságát, vagy pedig tovább hurcolnak egy szerintük biztosabb védett helyre. Ez rettenetes volna. Ezt a helyet, környezetet már valamennyire megszoktuk. És hol van a mi drága gyerekünk, hogyan kerülünk vele össze valamikor? Buniról, szegény kis unokáinkról nem tudunk semmit. Állítólag valahol Ausztriában vannak. Biztosan éheznek. Az Úristen adjon elég erőt ezeknek a még ránk váró újabb megpróbáltatósoknak az elviselésére. Április 1. Húsvét vasárnap. Sajnos a mai nagy ünnepen és szentmise nélkül maradtunk. Vártuk a kedves öreg papunkat, de nem érkezett meg. Nem tudják, merre van, mert Bádenben az ő rendes tartózkodási helyén már harcok folynak. Másrészt azt hiszem, már az utazás is lehetetlenné vált. Úgy hiányoznak a magasztos, mély értelmű nagyheti szertartások. Egyáltalában úgy szeretem a nagyhét fájdalmas, melankolikus hangulatát, melyet istentiszteletek nélkül felidézni nem lehet. És ezután milyen szép, örömteljes az allelujás feltámadás. Tegnap délután a szomszédfaluból hallottuk a harangokat szólni. Élivel fájt a szívünk, hogy nem lehetünk ott. Édes kis István úgy élvezte a nagyon szegényes keretek között lefolyt tojáskeresést. Sikerült pár tojást festeni, Ila készített neki bombont, és csinált egy kis vattanyulat, stb. A fontos, hogy nagy volt az öröm, és nem érzett semmi hiányt. Úgy szerettük volna, ha Ili és a kicsi kimehettek volna a városba. Itt olyan bizonytalan a helyzetünk, de semmi körülmények között sem adták meg nekik az engedélyt. Bármennyire fájdalmas lett volna tőlük megválni, őket biztonságban tudni mégis nagyon jó érzés volna. Így most együtt nézünk szembe a bizonytalan jövővel. Ennek is megvan a maga előnye. Úgy lesz, hogy legalább együtt leszünk. Április 6. péntek. Sajnos ma reggelre megint havazásra ébredtünk. A szép márciusi napok után hideg idő van. Tegnap előtt Jenő megkapta az engedélyt, hogy egy napra autóval ellátogasson Dunavörsz mellé, ahova a magyar állami méneseket mentették az oroszok elől, és ahol az ő telivérkancellái is elhelyezést nyertek. Ott találkozott Batával, Fábri Adolfal, stb. Borzasztó örömömben velük a viszontlátás felett, ők tudattak itt létünk felől. Sokat meséltek. Sok jót is, de sok szomorút is. Bata például csak pár nap előtt érkezett ki, így elég friss hírei voltak. Jól esett hallani, hogy Magyarországon a hangulat teljesen Miklós mellett áll megint, és teljes mértékben elismerik és helyeslik elhatározásait. Minden esetre a történtek neki adtak igazat. Pár nap óta Magyarország teljesen orosz kézre került. Ha októberben a közvélemény, de főként a hadsereg mellé áll, és utóbbi nem válik árulóvá, mennyi vért és anyagi kárt kímélhettünk volna meg. Most nem feküdne romokban szép magyar hazánk, és nem hullott volna szükségtelenül annyi magyar vér. Mindez, ami bekövetkezett, előre látszott már októberben, 6 hónap előtt. Magyarország területén befejeződhetett volna a háború, de hát inkább hittek a németeknek és Szálasinak. Megható volt a dunavőrszi magyaroknak ragaszkodásuk és szeretetük, mely abban került kifejezésre, hogy megrakták Jenő autóját. Mindenüket ideadták volna, mindenki hozott valamit, cigarettát, szalámit, kolbász, pezsgőt, stb. Már Jenőnek végre elérjesen kellett védekezni, hogy oda ne adják mindenüket, hiszen ők szenvednek szükségben. De nekünk minden esetre nagyon jól esett itt ennek a kis magyar csoportnak a szeretete. Azt a hírt is kaptuk általuk, hogy a sopronkőhidai foglyoknak, Vattai, Kálai, Lázár, Eszterházi, stb. Sopron elfoglalásakor sikerült kiszabadulniuk. Istenem, bárcsak igaz volna. Olyan nagy öröm, hogy alig merek hinni benne. Bizony az élelmiszer is megint jókor jött, a rizst, lisztet kivéve, abból még van. A Jenő által hozott készlet már éppen fogytán volt, így az élelmiszer tekintetében is aggodalommal néztem a jövőbe. De eddig még mindig jött valahonnan segítség. Isten áldó és segítő kezét látom ebben is, és akár vakon bízom az isteni gondviselésben. Sajnos Niki nem volt Sopronban, nem tudjuk, hol van, olyan gonoszok, hogy még azt sem mondják meg, hogy kb. Merre van. Ha van igazság, akkor azért a sok szívtelenségért, kegyetlenségért még bűnhődni fognak. Hétfő, április 9. 2 nap előtt egy szomorú hírt közöltek velünk. Szegény Radnótfáji a kabinetirodából Szombathelyen bombatámadásnak esett áldozatul. Szegény felesége Latinovics Flóri közölhette velünk férje elhunytát. Ugyan sajnálom, értékes, művelt, szimpatikus ember, egyik közszeretetnek örvendő tagja a kabinetirodának. Legnagyobb részvéttel gondolok szegény feleségére, fiatal leányaikra. 2. Április 10. Ragyogó meleg tavaszias napsütés. Bízni nincsen pozitív okunk, sőt, mégis ilyen szép nap több reménységgel tekint az ember a jövőbe. Talán, ha még egyszer szebb és jobb világ, több jósággal, szeretettel, megértéssel, kevesebb aggodalommal, rettegéssel, félelemmel. Isten olyan szépnek teremtette a világot. De az emberek mindent elrontottak. Füstölgő romhalmazzá változtatták, tönkretették lelki szenvedéssel, kínnal, fájdalommal. Tették ezt mértéktelen önzésükben, kapcsiságból, hatalomvágyból. Olyan szép itt a tavasz. Távolban a hóval bolított alpesek hegylánca, idelent minden zöldelő, a réteg tele kis virágokkal, ibolyával, primulával, stb. Már a hortenzia is teljes virágzásban, dacára a múltkori havazásnak. Úgy látszik, a növényzet azt már megszokta, lerázza magáról a havat, és mintha mi sem történt volna, utána színpompásabb, mint valaha. Ha mi is így le tudnánk rázni magunkról a szomorú gondolatokat, de az emberek százezreinek rettenetes kényszenvedése, hontalansága, plusz a saját fájdalmak és aggodalmaink meghiúsítják a legkisebb öröm érzetét is. Ilének megmondták, hogy halászhat és csuknakázhat a tavon. Szerint kis szórakozás, de ő is István nagyon élvezi. Bár azt hiszem lesz még hideg is, hiszen a klíma itt meglehetősen zord, de nagyjában mégiscsak sikeresen megúsztuk a telet, különösebb fázás nélkül. Azt hiszem, Európában kevés embernek volt ilyen fűtött szobája, mint nekünk. Ezért végtelen hálával vagyunk a gondviselésnek. Péntek, április 13. Ma reggel a rádió szomorú hírt közölt. Szegény Roosevelt, amerikai elnök, hirtelen agyvérzésben meghalt. Nem hiszem, hogy a háború folytatására ez kihatással volna, de ő Magyarországnak és Miklósnak határozott jó akarója volt, és ennek többször tanuljelét is adta. Így a békeszerződések megfogalmazásánál és Európa újrarendezésénél bizony ez nekünk határozott hátrányt fog jelenteni. A halál sokszor igazán rosszul választja az áldozatait. Vannak olyanok, akiknek az elmúlása kevésbé lett volna káros. Szerda, április 18. Ma van 6 hónapja, hogy idehoztak bennünket. Körülbelül ennyivel számítottunk, amikor idejöttünk. Szegény Vattai mindig azt mondta, 6 hónapig türelemmel várok, de aztán izgatottan fogom számolni a napokat, hogy vége legyen a háborúnak, és elvigyenek innen. Nem sokat tévedett, tényleg úgy néz ki, hogy a háború a végéhez közeledik, a mi izgalmunk is fokozódik, de hogy elvisznek-e innen, vagy mi lesz a sorsunk, bizonytalanabb előttünk, mint valaha. Legjobban szeretnénk itt maradni, csak semmi újabb bizonytalan változást. Itt már ismerős, megszoktuk a környéket. De milyen lesz a háború vége? A felbontott csapatok nem fognak-e fosztogatni? Nem jönne teljes anarchia, mielőtt az amerikai csapatok ideérnének? Ilyen izgalmas várakozásban telnek a napjaink a jövő teljes sötétségben. Az amerikaiak Nürnberget már elfoglalták, az angolok közelednek Berlinhez. Az oroszok meg már csak 25 kilométernyire vannak keletről, Berlintől. De itt a propaganda még mindig azt harsogja bele a német közvéleménybe, hogy bár a helyzet momentán komoly, még nincsen elveszve semmi. A vezér bízik a végső győzelemben, csak kitartani, ellenállni az utolsó emberig. Most ez a két lehetőség van, győzelem vagy halál, stb. Micsoda vétkes könnyelműség, lelkiismeretlenség így félrevezetni a népet. Elpusztul az ország, romokban ezek a szép, gazdag városok, kipusztul a német faj, de azért csak tovább. Mindez az őrültséggel határos. Csütörtök, április 26. Az események rohamlépésben mennek előre, és közelednek a véghez. Berlin az oroszoktól körülvéve. Állítólag a városnak 2/3 már orosz kézen van. Hitler egész környezetével, stábjával, stb. Ott tartózkodik, nagy hangon hirdették, hogy ott fog eldőlni a háború sorsa. Persze úgy gondolva, hogy ők ott legyőzik és visszaverik az oroszokat. Most a legkevesebb, amit tehet, hogy oda megy verekedni, és esetleg elesni félrevezetett népével. Válságos pokol lehet az most ott, az amerikai és angol repülők éjjel-nappal bombázzák a várost, az oroszok ágyúval lövik, nincs víz, nincs villany, kevés az élelem. Az a rengeteg éhes, sebesült, kibombázott ember. Rettenetes erre a sok szerencsétlenre gondolni. De azért nem adja a hatalmat, pedig ha azt idejében megteszi, békét kötöttek volna a szövetségesek, és megkímélhette volna az országát, a népét a pusztulástól. Rettenetes kétségbe esett a hangulat a környezetünkben, csak félrevizetett, fanatizált propaganda által megrészegítettek az utolsó napokig bíznak a győzelemben, mert a Führer azt mondta, hogy most Berlinből jön a nagy fordulat, megverik az oroszt, offenzívába mennek át, és kiverik őket az országból. És ezek a szegény emberek kevés kivétellel, mert azért vannak közöttük, akik már régen tisztán látják a helyzetet, például a generálkonzul, most megtörten, kiábrándultan, csalódottan ébrednek a valóságra, és nem tudják, hogy mit évők legyenek. Micsoda bűnös könnyelműség így félrevezetni a népet. Az itteni SS őrszázad epekedve várja a parancsot az elvonulásra, éppen így van a gestapo legénységgel. Utóbbiak a belső őrizetet látták el, és séta alatt kísértek bennünket. Az amerikaiak Augsburgnál vannak, a legközelebb hozzánk, mielőtt ideérkeznének, ami előre láthatóan pár nap múlva bekövetkezik. Mindenki elhagy bennünket. Őrség, a háziasszony, akit különben nagyon szeretünk, igazgató, stb. Itt marad velünk. Generálkonzul feleségével szimpatikus, abszolút úri emberek, akik sokat éltek külföldön, a náci rezsim pártpolitikájában semmiféle részt nem vettek, az ellenség előtt kompromitával nincsenek, és állítólag a szakács és a komornyik is marad. Tehát végre szabad emberek leszünk. Persze nem tudjuk még, hogy az amerikai részéről milyen fogadtatásban és bánásmódban lesz részünk. Sőt, még az sem biztos, hogy az amerikaiak jönnek-e ide. Úgy hírlik, hogy ők Augsburg előtt nagyobb ellenállásra találva egy kicsit fellettek tartóztatva, és eközben délnyugati irányból a franciák törtek előre. Így most az a helyzet, hogy kb. Egyforma távolságra vannak tőlünk. Az bizonyos, hogy feszült izgalomban telnek ezek a napok. Ma már egész éjszaka erős ágyúzás volt hallható, a repülőgépek is folyton zúgnak felettünk. Tegnap előtt százával vonultak itt át, fekete volt tőlük az ég, mint mikor nyáron kenderesen húznak a varjak a Bánom-erdő felé. Este aztán megtudtuk, hogy ezek mind Berchtesgadenbe mennek, nehéz bombák ezreit dobták le a Führer otthonára. Állítólag a linci Adelhorstot is tönkre bombázták. Megint válságos, nehéz és bizonytalan napokat élünk át, de legalább most nem nekünk kell dönteni életbevágó kérdésekben, mi csak bábuk vagyunk a sors kezében, és a sorsunkat a legjobb kezekbe, Isten kezébe tettük le. Ő adjon erőt, hogy akaratában megnyugodva méltón viseljük a megpróbáltatásokat. És ilyen időkben és helyzetben semmit nem tudunk Mikiről. Azt sem tudjuk, hogy hol keressük majd őket. 10 nap előtt tudatták velünk, hogy engedély jött, hogy Nikin írhasson nekünk, és a levél már útban is van. Mondanom se kell, hogy levél nem jött, és mint minden más ígéretüket, ezt sem tartották be. Azt hiszem, nincs még egy nép. Nem a nép, csak a rezsimnek az emberei, akik így tudnának hazudni, mint ezek. Lehet, Niki már fel is szabadult. Valószínűbb, hogy valahol Ausztriában van. Az ember szíve még a legborzasztóbbra is gondol. Isten irgalmazzon mindannyiunknak. Szombat, április 28. Tegnap este elment az Oberführer, az itteni gestapo parancsnok a rendőrséggel együtt, és reggel itt hagyott az őrszázad is, parancsot kapva az elvonulásra. Ez minden esetre azt jelenti, az ellenség a közelünkben van. Az Oberführer, akit magunk között kapusnak neveztünk, Himmler embere is bizalmasa volt, egy fanatikus náci, aki az utolsó napokig bízott a német győzelemben. Eleinte nehezen tudta palástolni irántunk táplált ellenszenvét. Miklóst árulónak tartotta, ahogy aztán rosszul ment a dolga a németeknek, engedett a merevségéből és a nagyobb bizalmából. És tegnap egész barátságos és meleg volt a búcsú. Sajnáljuk szegényt, úgy tűnik, nagy bűnök terhelik a lelkét. Roppant megtört, és lelkiismeretfurdalások gyötörték. Azt bizonygatta, hogy megy ki a frontra meghalni, és ha ez nem sikerül, kénytelen lesz golyót röpíteni a fejébe, de élve nem kerülhet az ellenség kezébe, mert azok úgyis kivégeznék. Súlyos lehet a múltja, de most megbűnhődik érte. Bevallom, őszintén megsajnáltam. Micsoda romboló hatása volt ez a Hitler rezsim terrorisztikus módszereivel az emberi lelkekre. A gestapo rendőrök, akik bennünket a sétánál kísértek, rendes bajor emberek voltak, tőlük is szívélyes volt a búcsú. Borzasztó szerencsétlenek, kiábrándultak, csalódottak ezek az emberek. Most teljesen szabadok vagyunk, várjuk az amerikaiakat, kikről még nem tudjuk, milyen álláspontra helyezkednek velünk szemben. A generálkonzul persze itt maradt, ő felelős mindenért, ő intéz mindent. Most már bevallottuk, hogy Jenő hozott magával egy egész kicsi, de kitűnő rádiót, melyet könnyen el lehetett dugni. Ezen hallgatta Ili naponta nagy titokban a külföldi híreket, így mindig tájékozódva voltunk. Most aztán már hangosan szólhat a kis rádiónk. Állítólag az amerikaiak 20 kilométernyire vannak innen. Vasárnap, április 29. Ma délelőtt az amerikaiak bevonultak Weihenbe, ami 8 kilométerre van tőlünk. Az amerikai páncélosok állandóan vonulnak tovább délre a főútvonalon, kb. 4-5 kilométerre tőlünk. Időnként hallunk lövöldözést, de Vadbih olyan eldugott helyen van erdők között, hogy különben nem sokat éreztünk a háborúból, pedig jelenleg annak a kellős közepén vagyunk. Az ellenállás is nagyon gyenge, majdnem nulla. Weihen is megadta magát, a toronyból láthatók voltak a fehér zászlók a templomtornyon és a házakon. Percenként várjuk, hogy az amerikai tisztek bejöjjenek hozzánk. Érdekes, de nagyon izgalmas napok. A telefon nem működik, így a híreket a helyzetről nem lehet kapni. A müncheni rádió már nem szól. Állítólag Hitler agyvérzéssel súlyosan megbetegedett. De ami nagyon-nagyon szomorú, az, amit a rádió, mint abszolút tényállás közölt, hogy szegény Mussolinit az olasz partizánok elfogták és kivégezték. Őszinte szívből sajnáljuk és gyászoljuk, mint értékes, rokonszenves embert és Magyarország és Miklós igaz jó barátját. Kár érte, jobb sorsot érdemelt, rengeteg jót tett a hazájáért, melyet önzetlenül szolgált és szeretett. Sajnos az itteni nehéz befolyás ártott neki. Rossz befolyással volt rá, és hazája érdekében megkezdett bölcs, józan építő munkájában hibás utakra terelt a helytelen példaadás. Napok óta rossz az időjárás, sok eső, szél és nagyon hideg. Kokszunk nincs, fűtésről szó sem lehet. Egész télen nem fáztunk annyit, mint most. Egy szobában van kályha, este felfűtünk és ott melegszünk. Jelenleg nagyon erősen szólnak az ágyuk, de a légi bombázás már napok óta szünetel. Kedd, május 1-e. Ma délelőtt bevonultak az amerikaiak. Minden másképpen történt, mint gondoltuk. Azt hittük, jön 2-3 tiszt, tájékozódnak az itteni helyzetről, adnak valami őrséget, stb. Ehelyett bevonult egy hadosztályparancsnok az egész stábjával, nem is tudták, hogy mifélék vagyunk, rengeteg katona, hogy melyik közlegény, melyik tiszt, azt nem lehetett megismerni, kinézetben, viselkedésben egyformák. Kitettek a szobáinkból, Jenővel, konzullal 4 szobában kellett meghúzódnunk, mielőtt ellenállhattunk volna és gondolkodtunk volna, sok értéktárgyunk eltűnt. Szóval csöbörbe vödörbe. Van 3 generális, tisztelektek nálunk, határozottan szimpatikusak, de bizony a többi elég neveletlen, elvadult társaság. Hírek vannak. Hitler meghalt. A rádió azt is említette, hogy elesett. Nem biztos. Azt hiszem, a háború megszűnt a napok kérdése. Németországnak, s főképpen neki magának, vége. Tell Arbeitsbuch, Führ 1945, Isten nevében. Csütörtök, május 3. Életünk ismét egy új szakaszába lépett. Miklósomat tegnap előtt délben felszólították, készüljön fel, mert másfél óra múlva indulni kell, aztán a főhadiszállásra, hogy ott kiholgassák. Mondanom sem kell, ez bennünket nagyon kellemetlenül érintett, és nagyon fájdalmas volt a válás. Valami rossz előérzet is bántott. Reméltük, hogy még tegnap visszajön. Ehelyett este jött a hír, hogy az amerikaiak Miklóst, mint hadifoglyot letartóztatták. Mindjárt ott is tartották, sőt parancsot küldtek, hogy ma reggel a generálkonzul is kövesse őt. Kétségbe vagyok esve. Minden szívesen elviselnék, csak követhetném őt, és együtt lehetnénk. Sorsunk még komplikáltabbá vált, még bizonytalannábbá. Őtet ki tudja, hova viszik, és mit egyedül? A sors iróniája, hogy egyetlen gyermekem német fogságban, férjem amerikai fogságban. Maradék kis családunk összetalálkozik-e még valaha? Nem tudom, meddig lesz még erőm erre a küzdelmes életre. Most már bizonyos, hogy Hitler meghalt, csak eltérjük a hírek abban, hogy lelőtték, vagy pedig agyvérzésben halt-e meg. Jött olyan hír is, hogy öngyilkos lett. Utóda nem Göring lett. Arról azt beszélték, hogy megőrült, hanem Dönitz tengernagy, ki Ribbentropot rögtön menesztette. Sajnos későn. Berlin már elesett, Olaszországban a németek már letették a fegyvert. Már alig harcolnak valahol. Azt hiszem, napok kérdése, hogy vége a háborúnak, de olyan méretű minden tekintetben a pusztulás, rombolás, az emberek millióinak a hontalansága, biztonság hiánya, hogy nincs sok öröm benne. Ehhez a hangulathoz már csak az kellett, hogy napok óta havazik. Teljesen téli hideg időjárás, a virágzó orgonabokrokat hóborítja, stb. Még szerencse, hogy az amerikaiak hoztak magukkal szenet, és befűtötték a házat, sőt, meleg fürdő is volt. Egyáltalán fantasztikusan fel vannak szerelve, és minden tekintetben gondoskodnak a kényelmükről, még a háborúban is. Ezek ellen akartak a németek győzni, akik mindenben hiányt szenvedtek. Mi rosszat hoz még a jövő? Édes Istenem, légy irgalmas velünk! Péntek, május 4. Mától kezdve naplómat levél formájában hozzád intézem, drága mindenem. Ha jó Isten megsegít, és még egyszer összekerülünk, megtudod, hogy éltünk, éreztünk és szenvedtünk, mi alatt távol voltunk egymástól. Mert sajnos a sorsunk rosszabbodott, mióta elmentél. Tegnap kora délután itt hagytak bennünket az amerikaiak, miután generálkonzul már tegnap reggel elvitték. Itt vagyunk egyedül. Weihenből ide küldtek 6 francia fogságú úr szabadult hadifoglyot a házőrizetére. Esetleges fosztogatások ellen. Különben Korit, a szakács és a 2 német szobalány van még itt. Koritra van bízva az ellátásunkról gondoskodni, szóval ő van megbízva azzal feladattal, mint azelőtt a konzul végzett. Ugye erre nem megfelelő, azt gondolhatod. Az amerikai ezredes elmenetele előtt azt ígérte, hogy ma idejön egy rendes őrség 16 szeméből, megbízható altiszt vezetésével, de most 4 óra és még senki nem érkezett. De addig, míg csak ide nem érkeznek, nem látják el Korintot és az öleg Urlikot egy lézerpézerrel. Ezzel sem mehetnek be Wellheimbe, és így addig mi se léphetünk összeköttetésbe az ottani amerikai militári kommanderrel, aki a mi ügyeinket intézni. Pedig élelmiszerről is kellene gondoskodni. Észnek hívják ezt a Mill ezredest, ő általa szeretnék a Nemzetközi Vörös Kereszttel is érintkezésbe lépni. Tehát az ördög sem törődik velünk. Teljesen el vagyunk hagyatva. Mi megint elfoglaltuk a régi szobáinkat. Rettenetes piszkot hagytak itt az amerikaiak. A német szobalányok elkezdték a tisztogatást, de soká fog tartani, mire itt rendet teremtenek. Tökéletesen el vagyok veszve nélküled. Rémesen, léptennyomon hiányzol nekem, hiszen ennek a 6 hónapnak minden óráját együtt töltöttük. Legjobban szeretnék lefeküdni és bőgni szomorú kilátástalan helyzetünk felett. Ha te itt volnál, melletted mindent kibírnék, melletted mindent el tudnék viselni, de így egészen le vagyok törve. Ha legalább GK itt volna. Igazán kíméletlenség, hogy tőle is megfosztottak bennünket. És emellett ez a pocsék hideg idő. Remélem, neked jobb dolgod van, susókám, és jól bánnak veled. Annyit aggódom miattad, és annyit sírok utánad. Szombat, május 5. Tegnap este benézett hozzánk Captain Wills, a Wellheimi katonai közigazgatás parancsnoka. Nagyon megörültünk neki, mert különböző kérdések tisztázására Ili és Jenő már megszerkesztettek volt egy angol levelet, melyet éppen el akartunk neki küldeni. Így szóval jobban el lehetett intézni ezeket a dolgokat. A legfontosabb kérdés az volt, hogy ez a francia őrség azt a parancsot kapta, hogy a házból se ki, se be ne eresszenek senkit. Tehát az volt a benyomásunk, hogy a német fogságból egy sokkal szigorúbb amerikaiba kerültünk. Kisült, hogy ez téves parancs volt. Ki lehet menni, de arra kértek, hogy a kerítésen kívül ne menjünk, mert az utakon, az erdőben rengeteg orosz, lengyel, stb. Foglyok garázdálkodnak, ezért jobb óvatosnak lenni. Én úgysem igen megyek ki. Szél fúj, hideg van, a hangulatom pocsék. Jobb szeretek ki sem mozdulni. Ilyen reménytelen, kilátástalan lelkiállapotban még sose voltam, susókám. Hiszen ameddig mellettem voltál, olyan könnyű volt mindent elviselni. De a helyzetünk is sokkal jobb volt. Rend volt, tisztaság volt, konzul, igazgató, háziasszony, mindenről gondoskodtak, az őrség rendes emberekből állott. Utóbbiak most rettenetesen lezüllött alakok. Úgy látszik, egészen jó emberek, de borzasztóan néznek ki. Persze nem lehet csodálni, hiszen 5 évig voltak német hadifogságban. Konzul helyett a Korint kellemetlen szelebúrdi alak. Nem lehet vele boldogulni. A konyhával is kell foglalkozni, mert különben a szakács mindent elhasznál. Aztán egyszerűen nincs mit enni. Könnyű ezt az embernek a saját háztartásában megtenni, de az nem az én személyzetem. Végtérés semmi közöm hozzájuk, és mégis bele kell szólnom a dolgokba, és velük mindent megbeszélni, mert különben a feje tetején áll minden. Jenő mindig azt mondja, hogy ez átmeneti állapot. De meddig fog ez az állapot tartani? Én, mióta tőled el kellett válnom, idegileg, kedélyileg, lelkileg úgy megtörtem, hogy nem érzek magamban semmi erőt a további küzdelemre. Az az érzésem, hogy elég volt, nem bírom tovább. Vasárnap, május 6. Tegnap megint voltak vendégeink. Délután beállított egy magyar származású amerikai katona. Kisült, velünk volt, mint sóstábornok parancsőrtisztje. 1923-ban kivándorolt Amerikába, ott családot alapított, és a háborúba önként jelentkezett szolgálatra. Csábította a jó fizetés. De a kora miatt csak őrmesteri rangot kaphatott. Kovácsnak hívják, nem emlékeztem rá. Elég rendes embernek nézett ki, minden esetre mindenkit ismert, minden tudott siófokról. Itt hagyott Istvánkának rengeteg csokoládét, cukrot, stb., és azt mondta, talán még visszajön és hoz nekünk is valami élelmiszerpótlást. Este felé megint beállított két amerikai tiszt. Captain Wills-től hoztak levelet, melyben kér, adjunk nekik éjjeli szállást. Egész rendes két fiatalember volt, vacsora után elmentek valami rendőri megbizatásban. Minden esetre a rend és biztonság érdekében utazgatnak a vidéken. Erre nagy szükség van, mert a kiszabadult foglyok, a bujkáló németek mindenfelé lopnak és garázdálkodnak. Ide is mindontalan beállítanak, hol az amerikai katonák, hol gyalogos alakok és italt kérnek. Mégis jó ilyen esetekre ez a mi szedett-vedett francia őrségünk. Ha a puskát látnak, az imponál nekik. Éjjel-nappal használják is a fegyvereiket a franciák. Azt mondják, az nagyon jó, ha hallják a környéken, hogy itt fegyveres erők vannak. Ezeknek a tegnap esti tiszteknek volt egy néger sofőrjük. Gondolhatod, hogy ez Istvánt mennyire érdekelte. Az első fekete ember, akit látott. Érdekes, hogy azzal a két amerikai tiszttel elbeszélgetve lépten nyomon kiütközött belőlük az oroszok elleni bizalmatlanság, és folyton bennünket kérdeztek, hogy mit tartunk felőlük. Ma egy kicsit melegebb van, bár erős szél fújt, de azért délben kimentem egy kicsit sétálni, rád gondolva, hogy te ezt így kívánnád. Különben a vádbihi hangulat elég rossz, rettenetesen sivár lett itt az élet nélküled. Hétfő, május 7. Gyönyörű időnk van ma. Napsütéses, meleg, szélmentes, nagyon jót tesz a meggyötört lelkiállapotomnak. És a hideg szobáknak. Tegnap nem volt vendégünk, nem keresett fel senki, pedig nagyon várjuk már a vöröskeresztes megbízottat. Captain Wills megígérte, hogy hamarosan eljön, miután Illy nem kapott engedélyt arra, hogy állítólag közelben tartózkodó nemzetközi vöröskereszt megbízottat felkeresse. Nikiről semmi hírünk. Nappal most nem lehet rádiót hallgatni, mert nincs villanyszolgáltatás, de 5 órától 11-ig Illyvel folyton a rádión lógunk. Olyan sok fogolytábort felszabadítottak már, sok nevet említenek, akiket kiszabadítottak. Lássuk, várjuk, hogy egyszer meghalljuk Niki nevét, vagy hogy az amerikaiak adjanak valami jelentést. Minden hiába. Semmi, semmi. Ha legalább veled megoszthatnám ezeket a szörnyű aggodalmakat. Nem tudtam, hogy nélküled ilyen borzasztó egyedül fogom magam érezni. Pedig mellettem van az angyali jóságú Illy is, és a kis Istvánunk, de mind hiába. Tegnap megint leültünk bridgezni egy rövid időre. Már ebben sem telik örömöm, de legalább telik vele az idő. A németek szerencsére mindenütt megadják magukat, de még mindig akadnak fanatikus csapatrészek, akik tovább harcolnak, sajnos. Pedig addig nincs béke, és nem kezdődhet a rendcsinálás. Holnap lesz már egy hete, hogy itt hagytál, és azóta rólad sincs hírünk. Vajon hol lehetsz, és milyen helyzetben, milyen körülmények között? Hogy bánnak veled? Néha azt hiszem, belezavarodom ebbe az aggodalmas, bizonytalan életbe.
Kedd, május 8. Egy nap óta öröm, teljes eufóriával. Istenem, csak továbbra is így menne. Ezt a napot aranybetűkkel fogom feljegyezni az emlékezetemben. Tegnap este 4:12-kor, hallgatva a londoni magyar híradást, bejelentette a rádió, hogy Tomblach mellett felszabadítottak ismét egy fogolytábort. Több prominens egyén találtak ott, Leon Blum, Sushing, stb. Aztán Kálai magyar miniszterelnököt és ifjabb Horthy Miklóst. Szavak nem tudják kifejezni ezt az örömöt. Él a gyerekünk. Illivel egymás nyakába borultunk, és zokogtunk, zokogtunk. Szó nem jött az ajkunkra. Így szakadt le rólunk a hosszú hónapok visszafojtott, hangtalanul viselt, kínos szenvedése, rettenetes aggodalma. Csak az fájt, hogy azt a pillanatot nem tudtam megosztani Miklósommal. Nem tudtam megosztani ezt az örömöt, miután annyi nehéz hónapon viseltük együtt. Ma délben éppen asztalhoz akartunk ülni, és beszaladt Margit a szobalány, hogy itt van a főméltóság úr, már jön fel a lépcsőn. Alig fordultam ki az ajtón, már a karjaiban találtam magam. Kisült, hogy Augsburgból jött. Csak pár órára jöhetett haza, de micsoda boldogság volt ez a pár óra is. Valószínűleg elviszik őt Belgiumba, ott lesz a kihallgatás. Engedélyt kapott, hogy hazajöhet még pár holmiát összepakolni, és azért ért bennünket ez a váratlan boldog meglepetés. 5 óráig maradhatott itt. Nemrégen hagyott el ismét bennünket. Nagyon fájdalmas volt tőle megint búcsút venni, de olyan kimondhatatlanul hálás vagyok a Jóistennek, ezért a kétszeres nagy örömért. Bizalommal töltött el az ő nagy irgalmában, és erőt adott a további küzdelemre. Miklósom is tudta már, hogy Niki él és szabad, így megint együtt örülhettünk. Hogy meddig maradt távol, és mi lesz a további sorsa, nem tud semmit. A múlt napok eseményeit, amelyeket levél formájában Miklóshoz intéztem, kivágtam ebből a naplóból, és odaadtam neki. Egy kicsit zavarosan írok, de csordultig vagyok különféle érzelmekkel, nem tudom rendszerbe foglalni a szavakat. Édes kincsem, most legalább látod, hogyan élünk, változott körülmények között. Ma reggel elvonult innen a francia őrség, és nagyobb számú amerikai őrséget helyeztek ide a ház biztonságára. Ez minden esetre jobb. Lehet, hogy jön ide megint egy magasabb kommandó, katonai közigazgatásféle, azt hiszem, az nekünk csak előnyös lenne. Ezen keresztül talán veled is kaphatnánk néha összeköttetést, és megtudhatunk rólad valamit. Édes Istenem, ne hagyja bennünket továbbra sem. Annyi szenvedésen mentünk már keresztül, de te tudod a legjobban, hogy mire vagyunk érdemesek. Ma meglátogatott bennünket Hirschberg báróné, a kastély valódi tulajdonos nője. Eddig nem mert hozzánk közeledni, most viszont itt lakik a közelben, és mondta, hogy látogassuk meg őt. Azt hiszem, ezt meg is fogjuk tehetni, ha a környék biztonsága megjavul. Ezeken a lapokon fogok veled továbbra is levelezni. Mindenem, és mindent elmondani, ami öröm vagy bánatért, vagy ami a lelkemet nyomja. Éppen úgy, mint a hétköznapi kis eseményeket, mert tudom, hogy téged minden érdekel, és ezáltal lélekben egyek vagyunk. Szerda, 9. május. Már 3. napja gyönyörű időnk van. Olyan jól felmelegedtek ezek a hideg szobák. Az ember is testben lélekben felmelegszik ezután a hosszú tér után. Niki szobáját is rendbe hoztuk szellőztetni, melegíteni. Sajnos kevés napot kap. És tulajdonképpen percről percre várom, minden autózúgásra kiszaladok, figyelek, még az egyes átvonuló repülőgépeken is őtet sejtem. Pedig azt hiszem, ez bolondság. Mielőtt idehoznák, biztosan kapnánk valami előzetes tudósítást. Azért mégiscsak várom. Vajon te még mindig abban a csúnya pruli lakásban ülsz, susokám? Leveled átolvasva még utólagosan is fel vagyok háborodva a mód felett, ahogy veled elbántak. Hát csak a vége legyen jó, akkor minden meg lesz bocsátva. A házban megint nagy mozgás van, autók jönnek, mennek, amerikai tonák, úgy láttam, újabb őrség készül. Nem baj, minél többen vannak itt, annál biztonságosabb a környék. Csütörtök, 10. május. Nyári meleg időnk van. Nikuskánk szobája is felmelegedett volna már, csak ő nem jön, semmi hírünk róla. A sok sorscsapás következtében sötét pesszimistára vált természetem már megint rémképeket lát, hogy talán nem is felelt meg a valóságnak az a hír, hogy őt kiszabadították, hogy a rádiónak egy téves jelentése volt, stb. Stb. Telve vagyok bizonytalansággal, nyugtalansággal. Tegnap tényleg bevonult ide valami nagyobb rendőri kommandó. Akik itt voltak, azok meg elmentek. Pedig sajnáltuk, olyan nagyon rendes magaviseletű fiatal fiúk voltak. Ezekkel most sok tiszt érkezett, a második emelet egészen el van foglalva általuk. Nálunk nem tisztelektek, de úgy látom, hogy ezek is egészen rendesek és csendesek. Nagyon megjavultak osztunk, mióta az amerikaiak itt az urak. Mindig csurok csöpök tőlük valami. Valódi papkávé, amit egész nap fazékszámra főznek, aztán cigaretta, csokoládé, narancs, néha hús, vagy valamilyen konzerv. Általában roppant jó szívűek és adakozók, különösen a legénység. A Korint is, a szakács is jól gondoskodik rólunk. Olyan jó tejet kapunk most, bőségesen vajat, alig jelenik meg a múltban oly sokszor szereplő egy tál étel az asztalunkon, és ha igen, akkor is bőségesen keverve hússal. Nem tudom, meddig tudják ezt így folytatni. Én még mindig annak a pár órának az emlékeiből tengődöm, amit nálunk töltöttél, mindenem. Olyan volt, mint egy álom. Bár csak sokszor álmodhatnék ilyen szépet és boldogan. Szombat, május 12. Tegnap ismét mozgalmas napunk volt. Ahogy délelőtt ki akarok menni a házból, kivel találom magam szemközt? Vattai, Kendefi Ádám és Éva. Alig akartam hinni a szemeimnek. De aztán óriási volt az örömünk. Kisült, hogy Vattaival együtt voltunk Soprókőhídán. Fogságban is már januárban letartóztatták őket, hogy miért fogalmunk sincsen, valami disznónyilas bosszúja. Szegények borzasztó, mi mindenem mentek keresztül. Betegek voltak, éheztek, fáztak, dolgoztak, rengeteget szenvedtek. Mikor az oroszok közeledtek a fegyházhoz, elhurcolták őket onnan. Gyalog, csomagokat cipelve 20-30 kilométert is mentek nap-nap után. Végre is szabadon bocsátották őket, mikor a másik oldalról már az amerikai csapatok közeledtek, és a nyilasok látták, hogy veszett ügyük van. Szegény Vattai is nagyon meg van viselve, minden nélkülözése még egy súlyos mellhátyagyulladáson is átesett. Rengeteget meséltek, sok érdekeset, sok szomorút. Valami 56-an vannak itt Bajorországban egy csoportban, és várják, hogy mikor mehetnek haza. Köztük sok ismerős. Elég szomorú, de azt mondják, a magyar nyilasok még kegyetlenebbek voltak, mint a német gestapó, pedig az már sokat mond. Vattai remélte, hogy téged itt talál, Édim, mint hogy nagyon szeretett volna veled találkozni és beszélni. Sikerült elrendezni, hogy miután megtudtuk, hogy te még mindig Augsburgban vagy, ma reggel autóval oda ment, és azt reméli, és én is, hogy ott maradhat nálad. Képzeltem, te is, hogy megörülnél neki. Éváik szintén ma reggel utaztak vissza Trüffenbe. Így hívják a falut, ahol jelenleg élnek. Roppant élveztük Ilivel a tegnapi napot, bár csak többször felbukkanának jó ismerősök.
Történetünket a holnapi nap folyamán folytatjuk, tartsanak velünk itt a Halas Rádióban, ugyanekkor, ugyanitt.